Mennybe menetel ünnepén sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Amen. Énekeljük fennállva a barna énekeskönyvünket, vegyük velő, 648. dicséretünknek az első versét. Vegyük 648. dicséretünk a Mennybe a trónusnál. Foglaljuk el helyünket, szeretett testvérek, és nagy szeretettel köszöntöm kedves gyülekezeti tagokat itt a templomban, és nagy szeretettel köszöntöm a juliannásokat, alsósokat, felsősöket, több mint 300 diákot, tanáraikat, és lehet, hogy van, aki otthon nézi, mert otthon tanul. Nagyon hiányoztok innen a templomból, hiszen mindig itt szoktunk együtt ünnepelni, de nagyon örülünk, hogy most ott a tantermekben megnézitek, és így együtt vagytok velünk ezen az Isten tiszteleten. Ünnepeljünk tovább énekelve egy jól ismert éneket a Barna énekeskönyvből, a 743. dicséretet. Biztos, hogy kívülről is megy a juliannásoknak, mindig annyira emlékszem, amikor itt zengett a templom, ahogy énekeltétek. 743. dicséretnek mind a négy versét. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áld. jöjjünk, fohászkodjunk. Nézzünk fel a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének a jobbjára ült. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvérek itt a templomban, és kedves Juliannások az osztályteremben, a mennybe menetel történetét, az apostolok cselekedetei könyvének a Bibliából az első részéből, az első részének válogatott verseiből. Foglaljuk el helyünket, és nyitott szívvel halljuk, hogy mi is történt azon a mennybe menetel napján. Amikor együtt volt velük, tudnélik Jézus Krisztus, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felemeltetni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapnyi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Isten áldja meg a mi szívünkbe most is ezt az ígét, és adja, hogy szívünk szerint örömmel új üzenetet is, megerősítést megértve tudjunk ünnepelni és rátekinteni. Hajtsuk meg fejünket ezért, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy ünnepelhetünk, hogy számunkra nagyon fontos ünnep ez a mai nap, még akkor is, ha kint nem állt meg az élet, dolgoznak az emberek, de mi bejöttünk ide a házadba elcsöndesedni, és megálltak a diákok a tanulással, és elcsöndesedhetnek az osztálytermekben. Kérünk, hogy add meg nekik ezt az elcsöndesedést, kérünk, add meg nekik, hogy tudjanak ünnepelni, és mindannyiunknak. Köszönjük, hogy rád tekinthetünk, és magasztalunk, drága Jézus Krisztus, aki eljöttél, értünk erre a földre, aki elvégezted az Atya munkáját, amit rád bízott, aki kimentettél bennünket a mi bűneink szerint való méltó büntetésből, aki megváltottál, megszabadítottál bennünket, és elvégeztél minket, és elvégeztél mindent, és győztél a te feltámadásod által, és most pedig felemeltettél a te dicsőségedbe, a te királyi trónodra, hogy magasztaltunk téged, mint a királyok királyát, uraknak urát, mint aki mindenek fölé emeltettél, és dicsőítünk téged, hogy rád tekinthetünk ma. Kérjük, hogy szent lelked által, Urunk, nyisd meg előttünk azt az igét, amit szívemre helyeztél. Kérünk, hogy add meg nekem, hogy tudjam úgy szólni, hogy az érthető tőled való legyen, és kérünk, hogy ragadd meg a mi szíveinket a te lelked által. Kérünk, add, hogy tudjunk ünnepelni téged. Amen. Szeretett testvérek, akkor most énekeljük azt az éneket, amit az elején bemondtam, az ige hirdetésére készülve 358. dicséretet, a másik énekeskönyvből annak első versét, a Krisztus mennybe felméne. Hallgassuk meg fennállva azt az egy verset még az igéből, amelyet az előbb felolvasott szakasz mellé szeretnék olvasni, ez pedig János evangéliuma 14. részének a 6. verse. Így szól, Jézus Krisztus így válaszolt a tanítványainak, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Foglaljuk el helyünket. Szeretett kedves Juliannások, alsósok, felsősök, és szeretett kedves tanáraitok, és kedves gyülekezeti tagok itt a templomban. Itt lehetünk mennybe menetelt, ünnepelve, és ez az az ünnep, amely fel akarja emelni a mi tekintetünket, fel akarja emelni a mi fejünket. Annyiszor lefelé nézünk a földi dolgokra, annyiszor csak a földi dolgokat vesszük észre, hogy nagyon-nagyon fontos ez az ünnep, amikor Isten fel akarja emelni a tekintetünket. És a kedves Juliannások biztos emlékeznek rá, hogy pár évvel ezelőtt, amikor az állatokról vettünk egy sorozatot, akkor beszéltünk arról, hogy van olyan állat, amelyik nem tudja fölemelni a fejét. De az ember olyan, akit Isten úgy teremtett, hogy föl tudjuk emelni a fejünket. Úgy van kialakítva a mi gerincünk, a mi nyakcsigolyánk. De vajon felemeljük-e a tekintetünket fel arra, hogy nem ennyi az élet, amennyi itt van, fel, ahogy Jézus Krisztus felvitetett a mennybe, mert a mennybe menetel ünnepét az első keresztjének így is nevezték, hogy Jézus felemeltetése, felvitetése, ahogyan a tanítványok is néznek föl az égbe, és látják, ahogy felvitetik. És amikor ezen gondolkoztam, akkor arra jutottam, hogy mennyire sajnálom, hogy kedves Juliannások, nem vagytok itt, és nem töltitek be ezt a templomot, ahogy szoktátok, és már több mint egy éve nem voltatok itt ebbe a templomba együtt, mert hát egészen más fölemelni a tekinteteteket ott az osztályterembe. Ott, ahol lehet valaki fölállna egy létrára, mondjuk egy felnőtt, és meg tudná érinteni a plafont. De itt, ha valaki fölállna egy létrára, hát nagyon semmit nem tudna megérinteni, mert ez a gyönyörű templom olyan gyönyörűen beszél a mennyről, olyan gyönyörűen beszél arról, hogy nézzünk fel, olyan gyönyörűen beszél arról, hogy itt az alapszín az arany, és valóban az aranyvárost készíti Isten az őt szeretőknek. És akkor ennél még sokkal magasabb ugye a torony, a 17 méterével, amely még inkább fölfelé viszi a mi tekintetünket, és ezért is annyira fontos jönni a templomba, és olyan nagy ajándék, hogy jöhetünk a templomba, mert itt minden arról szól, hogy nézzünk fel, és hogy Isten mit készít nekünk. Ez az az ünnep, amely tehát fölemeli a tekintetünket, és ez az az ünnep, amely ugyanakkor ketté is választ bennünket sok-sok szempontból. Ez az az ünnep, ahol nagyon meglátszik azt, hogy valóban ki jár a széles úton, ki jár a keskeny úton. Vannak emberek, akik azt se tudják, hogy ünnep van. Zajlik a világ, dolgoznak az emberek, és olyan kevesen tekintenek föl. Nem véletlenül mondja azt, ugye Isten igéje, hogy kevesen vannak, akik a keskeny úton vannak. Kevesen vannak, akik bemennek a szoros kapun, kevesen vannak, akik valóban eljutnak, aztán majd a mennyig. Igazán ezen az ünnepen látszódik, hogy ki az, aki keresi, ki az, aki fölemeli a tekintetét, ki az, aki akar járni a keskeny úton. És olyan nagy kiváltság, úgy gondolom, óriási kiváltság, és ezért adjunk hálát, akik itt vagyunk a templomban, hogy fölemelhetjük a tekintetünket, hogy itt lehetünk. És nektek is, kedves Juliannások, hogy megállhattok, hogy most nincs óra, hogy hallhattok az Isten országáról, a mennyről, az odavezető útról, mert a világ nagy része a széles úton van, és a széles úton nem tudnak oda jutni. Ezért légy szükséglet nekünk erről hallani. De amikor mindezen elgondolkoztam, akkor eszembe jutott egy japán anekdóta. A japán keresztjének szokták ezt egymásnak mondani, ez egy anekdóta, ez egy meseszerű történet, de úgy gondolom ide illik. Mégpedig arról, hogy valaki feljut a mennybe, az Úr Jézusba vetett hite által, és az anekdóta szerint nem bír betelni a csodálkozástól, hogy micsoda csodálatos, hatalmas dolgok vannak ott, és én is sokszor elgondolkozom ezen, hogyha Isten ilyen gyönyörű földet teremtett, akkor milyen lesz majd a menny? Mennyivel hatalmasabb és csodálatosabb, el se tudjuk képzelni, de bizonyosan csodálatosabb. És ő is ott a mennyben rácsodálkozik erre, hogy micsoda csodálatos, és próbálja bejárni ebből dolgokat, és amikor próbál bejárni belőle, akkor rátalál egy olyan szobára, ahol polcok vannak, polcrendszer, és a polcrendszeren pedig semmi más nincs, mint fülek. Sok-sok fül egymás mellett. És aztán megkérdezi, hogy mik ezek a fülek. És azt válaszolja ott egy angyal, aki odajön vele beszélgetni, hogy ezek azoknak az embereknek a fülei, akik hallgatták. Lehet, hogy egy életen keresztül, lehet, hogy addig, amíg ők is keresztjén iskolába jártak, hallgatták az üzenetet, hallgatták az örömhírt, de ennél tovább nem ment a szívükbe. Nem jutott le a szívükbe az üzenet, nem válaszoltak rá, nem lett belőle élet, nem lettek Krisztus hitvalló követői, és ezért csak a fülük jutott oda a mennybe. Hát ez egy kicsit vicces anekdóta, vicces történet, de úgy gondolom, nagyon fel akar rázni bennünket. A japán keresztjének mondogatják ezt egymásnak. Vajon csak hallgatjuk, vagy vajon tudjuk-e az utat? Vajon valóban rajta vagyunk-e azon a keskeny úton? Vajon valóban mi is járunk azon az úton, amelyen Isten az ő országába, mennybe akar vinni bennünket? Bizony ez a járvány, úgy gondolom, amiben most már lassan egy éve vagyunk, és ami miatt most sem lehettek ti itt, Juliannások, ebben a templomban, ez a járvány nagyon sok mindenről el kell, hogy gondolkoztasson minket. Leginkább ugye arról is, hogy bizony nem szabad ehhez az élethez úgy ragaszkodnunk, és arra gondolnunk, hogy csak ez van, hogy ez a járvány fölráz bennünket, hogy keressünk ennél többet, mert ez az élet ennyire megignoghat egy pillanat alatt, és ennyire megváltozhat minden, amit megszoktunk, ami kialakult. mi az, ami állandó, ami örök, ami maradandó, van olyan? És hát most már sajnos egyre többen vannak olyanok is, akik ugye egész korán, fiatalon, édesapaként elmennek, és el kell engedje egy-egy családnak nagyon fájdalmasan, és imádkozunk nagyon ezekért a családokért, akik ilyen fájdalmat élnek át. És amikor ilyen történik, ez mindannyiunkat tanít arra, hogy készüljünk arra, hogy nem ennyi az élet, hogy ne csak erre a földi életre készüljünk, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi lesz ezután, hogy lesz ezután valami, hogyha lesz, már pedig Isten igéje csak erről beszél, akkor pedig hogy jutok én oda? Mi a módja annak? Hogy ez az evangéliumnak a legfőbb üzenete, hogy már most lehetünk kettős állampolgárok, akik itt a földön vagyunk, de tudjuk, hogy ez nem maradandó, nem örök, ez csak mulandó, ez csak egy ideig tart, de örökké való a mennyei. És megvan-e az az állampolgárságunk, a mennyei állampolgárságunk? Eszembe jutott az a másik anekdóta, amit körülbelül én is olyan fiatalon hallottam, ha bár azért egy kicsit idősebb voltam már, mint ti Juliannások, de nagyon megmaradt az én gondolatomba azóta is, és talán már volt, hogy elmondtam, amikor köztetek szolgáltam, de hát ha most újból föl tudom idézni nektek és mindenkinek. Ez is egy anekdóta, de úgy gondolom nyugodtan így történhetett. És kérdezlek is mindannyiótokat, hogy mi van, ami egy királyságban, a korábbi évszázadokban biztos, hogy volt. Mi van, ami biztos volt? Biztos sokféle választ adtok rá. Talán lehet szűkíteni a válaszokat azzal, ha azt mondom, hogy ki volt a királyságokban az a személy, akinek biztosan volt csörgő sipkája. És ez a fején volt. Ugye ez az udvari bolond, aki elmúlhatatlan tartozéka volt minden királyságnak, sok mesében hallunk róla, és ez az udvari bolond sokszor olyan ember volt, aki meg tudta mondani az igazat, mert ő olyan bolondozva mondta, és tőle elfogadták, mert úgyis csak bolondozik. Egyszer egy király egy ilyen udvari bolondot befogadott a királyságába, fölvette, és amikor azt mondta neki, hogy na akkor te legyél az én udvari bolondom, akkor ajándékozott neki egy ilyen csörgősipkát. És azt mondta, hogy ez a tied, és csak akkor vedd le a fejedről, hogyha találsz egy nagyobb bolondot, aki nálad nagyobb bolond, annak tedd föl a fejére, de addig hordjad. Teltek, múltak az évek, és jól megvoltak együtt, és együtt töltötte a király és ez az udvari bolond az éveit, persze sok mindenki mással is, és aztán sajnos egyszer ez a király nagyon megbetegedett. Hosszú hónapokig beteg volt, hosszú ideig beteg volt, míg egyszer csak már olyan beteg volt, hogy az orvosok nem tudtak rajta segíteni. És ekkor az udvari bolond oda ment hozzá, és megkérdezte tőle, hogy uram királyom, tudod, hogy hova mész? Tudod, hogy hova mész? És azt válaszolta a király, hogy nem tudom. És akkor még egyszer rákérdezett ez az udvari bolond, hogy de hát, uram királyom, hosszú útra indulsz, nagyon hosszú útra, egész más útra indulsz, mint eddig. És nem tudod, hogy hova mész? És akkor együtt ott gondolkoztak a csöndbe, és végül ez az udvari bolond oda jutott, hogy hát akkor, uram királyom, leveszem a sapkámat, mert te mondtad egyszer, hogyha találsz egy nálam nagyobb bolondot, akkor annak a fejére tegyed. Mert hát, uram királyom, ha te hosszú útra indulsz, és nem tudod, hogy hova mész, és nem vagy rá fölkészülve, akkor ennél nagyobb bolondság nincs ezen a világon. Nagyon megszólított ez már engem évtizedek óta, ez a kis szintén anekdóta történet, és adja Isten, hogy fölrázzon bennünket most is, mert hát ezt mondja Jézus Krisztus nekünk, hogy van út, és lehet tudni az utat, és van, aki odavíz bennünket, és biztosan járhatunk ezen az úton. Mondjuk csak el együtt, akár most is hangosan, akik itt vagyunk, és ott a osztályteremben ezt az aranymondást, amit fölolvastam, mit mond Jézus Krisztus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ebben a nagyon fontos igébe azt mondja Jézus Krisztus, hogy van út, azt mondja el, hogy ezt az utat ő adja meg, azt mondja el, hogy ő már ezt megadta a tanítványainak, hogy ehhez az úthoz kell az ő igazsága, kell a benne való élet, és hogy rajta kívül senki sem mehet a mennybe, de vele általa igen, vele kész ez az út. Micsoda csodálatos dolog ezt végig gondolni, és nagyon szeretném, ha ez igazán személyesen a milyenké válna, akár most is. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy van út. Szinte mindegyik vallás beszél erről, hogy az élet nem ennyi. Csak az a különbség a többi vallás és az élő hit a kereszténység között, hogy a többi nem tudja megmondani, hogy hogyan van tovább út. És Jézus Krisztus olyan egyértelműen kijelent, hogy ő az út. És a legjobban pont mennybe menetel ünnepén mutatja be ezt, hiszen ő az, aki a mennyből lejött, és a mennybe fölmegy, a tanítványai szeme láttára. Ennél szebben nem lehet kifejezni azt, hogy ő az út, aki előttük ment minden napon ott Galileába, vagy bárhova, ahova mentek, és aztán látják, ahogy fölmegy a mennybe. Ő az út, akin keresztül mi is oda juthatunk. És biztos láttátok már, kedves Juliannások, sokszor azt a képet, amikor ugye az Úr Jézus keresztje átível a szakadék fölött, és rátétetett az a kereszt, és azon át lehet menni a szakadékon. Ő az út, mert Isten és ember között hatalmas szakadék van. Mert az ember a halál állapotában van, mert az ember a bűnei miatt a kárhozatban van, de a kereszt által van út Istenhez. És a kereszt által van út a mennybe. Átíveltetett a kereszt a szakadék felett, ami a bűn miatt van, a szakadék felett, ami a halál miatt van. Micsoda óriási szakadék a halál, ahol véget ér minden, olyan, mint ahogy felállunk egy hegy tetejére, és ott az a nagy szakadék. De rajta van a kereszt, és átmehetünk a mennybe, egyedül Jézus Krisztus által. És ő az igazság, mert nem elég a mi igazságunk, de ő az igazságát adja nekünk, Jézus Krisztus, aki tökéletes igazság Isten előtt, mert ő szent, mert ő bűntelen, mert ő benne semmi vétség nincs, ezért ő megajándékozza a benne hívőket az ő igazságával, az igazság a palástjába burkol be bennünket. Ő az igazság, és ezzel az igazsággal megállhatunk majd a bíró előtt is, a bírói szék előtt is. Csak is ezzel a krisztusi igazsággal léphetünk be a mennybe, ő általa. Ó, mennyiszer hallom én ezt lelki pásztorként, amikor mondják, hogy hát majd jó leszek, igen, tudom, hogy a menny van, de majd akkor egész életemet igyekszem úgy leélni, jó leszek, és akkor remélem, hogy bemegyek a mennybe. Elég ez az igazság? Ez nem elég igazság. Egyáltalán nem elég, mert nem közelít ahhoz a szent és tökéletes igazsághoz, ami Krisztusban van. Nem elég még az se, hogyha azt mondom, hogy igen, tudom, hogy van a menny, és én ezért jövök templomba, és ezért olvasom az igét, mert én szeretnék oda bejutni. Ez mind csodálatos, és nagyon kell, hogy olvassuk az igét, és hallgassuk az üdvösség igéit a templomban. De ha ez csak a fülünk ígér, és nem a szívünkig, akkor még kevés, ahogy az elején mondtam azt a példát. Az kell, hogy Krisztus igazsága
ott legyen, hogy Jézus Krisztus maga ott legyen a mi szívünkben. És olyan nagyon sokan mondtak már nekem olyat, hogy hát nem vagyok én rosszabb, mint mások, sőt, jobb vagyok, mint mások, akik esetleg börtönbe kerültek. Ha az én igazságom csak szürke, és nem fekete, az se elég igazság ahhoz, hogy bevigyen a mennybe. Egyedül Krisztus az igazság. Krisztus, akiről azt mondja az ige, hogy ő lesz az ítélő bíró, aki majd visszajön, azt mondja ugye a tanítványoknak az angyal, hogy ne nézzetek csalódottan fölfelé, mert majd ugyanez a Jézus Krisztus visszajön, és megítél élőket és holtakat. De ha az elé, a bíró elé kell nekem odaállni, aki engem megigazított, akkor hogy ne tudnék bátran odaállni, hiszen ő már az ő igazságába beburkolt engem. Ő lesz a bíró, ő lesz egyben az ügyvéd, a pártfogó, aki mellém áll, és ő az, aki most is imádkozik miértünk. És Jézus Krisztus az élet, Jézus Krisztus az élet, aki a teljes életet tudja nekünk adni. Nem csak azt a biológiai életet, amivel már megajándékozott, hanem az örök életet, a benne való teljes életet már itt a földön, és a teljes életet a mennyben. Kinyitja azt az élet lehetőséget, amire nem is gondolunk, de csodálatosan megajándékoz bennünket vele. Azzal hadd fejezzem be, hogy az elején mondtam ezt a kis japán anekdótát, hogy az anekdóta szerint az az ember fölmegy a mennybe, és rácsodálkozik, hogy micsoda csodálatos, micsoda hatalmas. Ha valaki szeretne ugye ebben még többet megérteni, olvassa el a Biblia utolsó két fejezetét, a Jelenések 21-22-t, akár ma lehet este ezzel lefeküdni, hogy ezt elolvassuk. Minden esetre csodálatos dolgokat készített nekünk Isten, de én úgy gondolom, hogy a leges-leges legcsodálatosabb az lesz, hogy megölelhetjük, és szírről szírre láthatjuk, és mindig együtt lehetünk azzal a Jézus Krisztussal, aki úgy szeret minket. Egy nagyon aranyos élményem volt, most hétfőn, már reggel 7:30 az egyik gimnázium előtt mentem el, és ugye a gimnazisták, mint a mi Julianna felsőseink is, most hétfőn mentek először, hosszú idő után, ugye újból személyesen iskolába, és ebben a gimnázium előtt ott volt egy lány, már egész korán, nem ment még be, egyszer csak autóval megérkezett egy másik lány, és olyan gyönyörű élmény volt látni őket, ahogy szaladtak egymás felé, megölelték egymást, és az egyik sírva azt mondta a másiknak, hogy én nem akartam jönni iskolába, féltem jönni újból, de most, hogy megölelhetlek, most nem akarok innen elmenni, és most már örülök, hogy itt vagyok. És nagyon örülök, hogy végre találkozunk. Olyan szép élmény volt ez a szeretetről és a barátságról. És azóta is ez bennem van, hogy ez lesz a legnagyobb élményünk, hiszem és vallom ott a mennyben, hogy Jézus Krisztust megölelhetem, hogy Jézus Krisztussal állandóan együtt lehetek, és a Szent Háromság egy örök igaz Istennel, hogy az Atyával szírről szírre beszélgethetek, hogy ő, aki úgy szeretett bennünket, hogy mindent megtett értünk, vele mind mélyebb, közeli kapcsolatban ott lehetünk, és soha azután el nem engedhetjük egymást. Ez a legcsodálatosabb, és a leggyönyörűbb, és legmélyebb, amire készülhetünk. És ennek pont az ellenkezője, ugye az örök kárhozat, amelynek az a jellemzője, hogy elszakítva Istentől, örök Isten nélküliségben és örök fájdalomban. Hát adja Isten, hogy betöltse a szívünket ez az öröm, van út, kész az út, csak az a nagy kérdés, hogy mindez a fülünk ígér, vagy mindez személyessé válik számunkra. Ezt mondta tehát Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Vagyis csak is ő általa mehetünk az Atyához. minden akadály elvétetett. Így van. Ámen. Folytassuk közösen is az imádságot. Drága Úr Jézus, magasztalunk téged és dicsérünk, hogy te azt mondod, hogy van út a mennybe, hogy nem ennyi az élet, hogy emeljük föl a tekintetünket, hogy élő reménységünk legyen, hogy te meg akarsz ajándékozni a benned való hit által és a te győzelmed által, azzal, hogy mi is az örök élet polgáraivá legyünk. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, és hadd mondjuk ki együtt, hogy jöjj be a mi szívünkbe, életünkbe, és kérünk, hogy te adj nekünk új életet, te adj nekünk örök életet, és te add meg, Urunk, hogy végig járhassunk a keskeny úton veled hűségesen, és hogy átvihess a te kereszted által a te örök országodba, amelyet újjáteremtesz, amelyet megadsz, és amelyet készítesz a benned hívőket és a téged szeretőknek. Imádkozunk ezért a világért, a sok-sok emberért, az emberek többségéért, akik járnak a széles úton. Könyörülj rajtuk, és könyörülj rajtunk, hogy mi lehessünk hírnökei annak, hogy van út, és lehet megmenekülni, és lehet örök életre jutni. Könyörülj rajtunk, Urunk. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldjon meg titeket az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, aki bővöltet minket minden lelki áldással a mennyekben, az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. A záró éneket énekeljük még el, szintén a barna énekeskönyvet kezünkbe véve, helyünket elfoglalva. A záró ének 789. dicséret. Új szívet adj, Uram, én nekem.